műsor támogatója a Csíkisör, a Tiltott. Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A Google, mint a világ legnagyobb kereső motorja, nem szorul bemutatásra. Hiszen aki egyszer fellépett az internetre és valamire rákeresett, az közel biztos, hogy már használta. Szintén hasonló a helyzet a Google fordító, vagy éppen a térkép szolgáltatásával. De ezeken túlmenően is számos szolgáltatás tartozik a vállalat égisze alá, többek között az újnak számító Google Gemini is, ami lényegében a mesterséges intelligenciát takarja. De hogyan is működik egy ekkora vállalat, hogyan tud válaszolni a kérdésekre, és mekkora szerepe lesz a jövőben az AI-nak a különféle szolgáltatások terén? Ezekről is szó lesz a mai digitális világban. Témánk a Google univerzuma. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon. Továbbá jelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyiradio.ro. Telefonos kapcsolat révén itt van velünk Somogyi Erzsébet, a Google munkatársa, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és vállalta a beszélgetést. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm a meghívást!
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy hogyan is kerül egy ember a Google-höz, milyen kvalitásai kell legyenek, és egyáltalán milyen feladatkörök vannak ott.
Kezdjük talán a feladatkörökkel. A Google célja az a világban található információ rendezése, és minél szélesebb körben elérhetővé és hasznossá tétele. Ebből talán látszódik is, hogy olyan példák, mint a Google Mail, a levelezés, a Maps vagy a YouTube, az központi szerepet játszik, több millió felhasználó használja ezeket a szolgáltatásokat naponta, és ebből adódik, hogy a legnagyobb része, a céges felállás legnagyobb része a termékfejlesztésre fókuszál. Termékfejlesztés nagyon sokféle szakmai együtt működéséből születik. Fel kell mérni a felhasználó igényeket, meg kell érteni a problémákat, mire van szükség. Ez egyfajta kutatási feladat, termékmenedzseri feladat. Ha már látszódik, hogy mi az a probléma, amit szeretnénk megoldani, akkor jönnek a szoftverfejlesztő mérnökök, akik megoldási javaslatokat hoznak, együtt dolgoznak a termékmenedzserrel különböző opciókon, amiket meg lehet valósítani, és végül megcsinálják magát a terméket, implementálják, amivel megszületik az új szolgáltatás, vagy egy új szolgáltatás belül egy új funkció. Ezután jön a felhasználói visszajelzések begyűjtése, feldolgozása, működik-e a szolgáltatás, nem működik, sikerült-e megoldani a problémát, amit eredetileg szerettünk volna, és magát a szolgáltatást utána karban kell tartani, stabilan kell tartani, ezzel az üzemeltetési mérnökök foglalkoznak. És mivel Google ilyen nagy cég, a természetesen része a szokásos funkciók, például marketing, sales, pénzügy, ügyvédek, HR szakmai emberek, illetve valahol lennie kell annak a sok Google embernek, ahol tisztaság kell, hogy legyen mit enni, úgyhogy maga az épületüzemeltetés is gyakran a cég részének tekinthető. Én ezek közül a feladatok közül a termékfejlesztés, illetve a szoftverfejlesztés részt ismerem a legjobban. Bekerülni szoftvermérnökként a Google-höz nem egyszerű, de nem is lehetetlen. Évente több ezer ember csatlakozik a céghez. Az önéletrajz elküldése után, hogyha az önéletrajz eléggé vonzó, akkor egy recruitmenttel, egy felvétellel foglalkozó kollega megkeresi az illetőt, aki jelentkezett, és elindul egy többkoros interjú folyamat. Itt nagyon komoly műszaki tesztekről van szó, szoftverfejlesztés, rendszertervezés, illetve abban a szerepkörben, ahol én dolgozom, a csoportvezetéshez itt a csapatvezetési tapasztalatot is ellenőrzik, projektmenedzsmentet, tehát képes-e az ember nem csak a technikai részre fókuszálni, hanem magát a csapatot is úgy szervezni és vezetni, hogy az mind a cégnek, mind a csapatban lévő embereknek jó legyen, és miután ez megtörtént, tehát megkaptam a pecsétet, hogy igen, technikailag, mint csapatvezetés szempontjából megfelelek, utána indult a csapat kiválasztás. Ez egyfajta összeszagolás, megkeresni azt a konkrét pozíciót, ami illik az emberhez. Én, ha jól emlékszem, olyan 6-7 különböző csapattal beszéltem, akik különböző termékeken, különböző stílusban dolgoztak, és ennek a résznek főként az a célja, hogy a csapat is megtalálja azt a jelöltet, aki a számára a legmegfelelőbb, illetve a jelölt is egy olyan termékkel, egy olyan csapattal dolgozzon, akivel szívesen és hatékonyan tud együtt dolgozni. Összességében egy több hónapos folyamat. Tehát onnantól kezdve, hogy beküldtem az önéletrajzomat, onnantól kezdve, hogy megállapodtunk és aláírtuk a szerződést, több hónap telt el. Tehát maga a Google felvétel eljárás azért komolyabb és bizonyos szempontból időigényesebb is, mint átlag fejlesztő cégeknek. De lehetséges. Tehát, hogyha valaki tehetséget és erőt, és kreativitást érez magában, akkor szívesen vesszük a jelentkezéseket.
És milyen kvalitásai kell legyenek tudás szempontjából? Gondolok itt főként informatikusokat keres a Google?
Mindig meg lehet nézni, az aktuális pozíciók megtalálhatóak a cég honlapján, illetve egy csomó pozíciót a LinkedIn-en is meghirdetünk. Ez változó az adott területtől is függ, hogy mikor, melyik országban milyen kollégát keresünk, de a legnagyobb része, tehát a Google legnagyobb része és a legtöbb nyitott pozíció általában szoftverfejlesztés és szoftverüzemeltetés témakörben van. Igen.
Mekkora kihívás, mekkora feladata a világ egyik legnagyobb vállalatánál, mert végül is erről beszélünk az Alphabettel, egy csapatot koordinálni?
Ez egy nagyon izgalmas helyzet az én csapatom esetében. Én ugye Magyarországon dolgozom, de a csapatom jelentős része Zürichben él és dolgozik. Van egy csapattagunk Olaszországban is, és a partnercsapataink, illetve az én menedzserem is az USA-ban, Montanában van. Tehát látszik, hogy ekkora cégméretnél, meg ilyen komplex szolgáltatásnál már nem az van, hogy bevegyünk öten az irodába és kitalálunk valami tök jó dolgot, hanem különböző földrajzi területek között is különböző időzónákon át kell tudni dolgozni. Erre az egyik módszerünk az az aszinkron együttműködés, tehát nem csak megbeszélés, bemegyünk egyszerre, és megbeszéljük, hogy mi legyen, mert hogyha ilyen megbeszélést csinálunk, akkor nekem sokáig kell dolgozni, a montevjúi kollégáknak meg korán kell felkelni, tehát megvalósítható szoktuk csinálni, de azért mind a két fél részéről áldozatokat igényel, és ennek az alternatívája az aszinkron együttműködés, az, hogy fogok egy dokumentumot, leírom az ötletemet, milyen előnyöket, milyen hátrányokat látok, megosztom az amerikai kollégámmal, aki, amíg én alszok, ő föl kell, megnézi és hozzáteszi az ő ötleteit, és ha ezek után még kell beszélnünk, akkor már csak röviden megegyezés lezárás jelleggel, de maga az érdemi beszélgetés az egy dokumentumban zajlik. Ezzel együtt én úgy gondolom, hogy nagyon fontos mindenféle emberi kapcsolat, meg csapat működésben nagyon fontos a bizalom, amihez néha együtt kell lenni, és néha beszélgetni kell. Tehát szoktunk online kávézást csinálni, hétfőnként, kinek milyen volt a hétvégéje, milyen érdekes dolgot csinált, mi történt vele, vagy online társas játékozunk, együtt online rejtvényeket oldunk meg, ami szórakoztató és erősíti a kapcsolatot a csapattagok között, és alkalmanként találkozunk személyesen is. Én ezen a héten pont Zürichben voltam, ma reggel jöttem vissza, és ezen a héten találkoztam először az egyik kollégámmal, akivel már másfél éve együtt dolgozunk. És az egy ilyen jó élmény, mert persze ismerjük egymást, meg tudunk jól együtt dolgozni, de azért személyesen is találkozni az egy pusztat hozzá.
Mindenképpen nagyon érdekesnek hangzik ez a munkamódszer, és szerintem sok hallgató számára elképzelhetetlen, de megvan benne egyértelműen ez az úgynevezett vagánysági faktor. Somogyi Erzsébettel, a Google munkatársával beszélgettünk a mai digitális világban, és arra kérnélek, hogy röviden, amit el tudsz mondani, amit el szabad mondani, áruld el a hallgatóknak, hogy milyen projekteken dolgoztál, azt már hallhatták, hogy hogyan zajlik a munka.
A legnagyobb projekt, amin dolgoztam, és még jelenleg is dolgozok, az a Google Assistant, az a Google személyi asszisztense. Ezzel a személyi asszisztenssel meg lehet beszélni, hogy mire van az embernek szüksége. Lehet ez egy emlékeztető, felhívni valakit, vagy mondjuk küldeni egy SMS-t, de nincs kedvem, vagy nem tudok éppen begépelni valamit, úgyhogy szeretném bediktálni neki. Szeretném, hogyha elindítaná egy zenelejátszást, vagy lehet, hogy egy okos otthonom van, ahol a villanykapcsolókat lehet hangvezéréssel lekapcsolni, akkor megkérhetem a személyi asszisztenst, hogy a nappaliban legyen szívesen felkapcsolni a lámpát, de az alaksorban, ahonnan éppen feljöttem, ott megkapcsolja le. Mindenféle hangvezérlés és feladatok végrehajtása, ez az, amit az asszisztent csinál. És számomra ez azért különösen érdekes, mert gyermekkorom egyik kedvenc televíziós sorozata a Star Trek volt. Az egy science fiction sorozat, ami valamennyi űrhajón játszódik egy elképzelt jövőben, és ezen az űrhajón az emberek nem gépelnek, meg nem kattingatnak egérrel, amikor a számítógéppel kommunikálnak, hanem egyszerűen oda mennek hozzá és beszélnek vele. És ez annyival természetesebb, könnyebb interakció a számítógéppel, mint a gépelés meg az egér használata. Számomra ez mindig is egyfajta ilyen futurisztikus, izgalmas tulajdonságnak tűnt, és az, hogy én most ezen dolgozhatok, az, hogy ami gyerekkoromban egy elképzelt álomvilág volt, azt én most valóra váltom, ez szerintem nagyon izgalmas.
Térjünk rá magára a Google-re, arra a részre, amit a legtöbben használtak, ez pedig a keresőmotor, a világ legnagyobb keresőmotorjáról beszélgettünk, de hogyan is működik ez, mi alapján dobja fel a Google a javaslatokat a felhasználók számára? Egyelőre ne vezessük be itt a képletbe a fizetett hirdetéseket.
Magának a keresésnek három fő lépése van. Az első két lépés a háttérben zajlik. A legelső lépés az adatok begyűjtése, angolul crawlingnek hívják, amikor a Google keresője körbejárja az internetet, és begyűjti azt az információt, hogy melyik oldalon milyen szövegek, milyen képek vannak, és utána ezt az információt feldolgozza, ezt úgy hívják, hogy indexing, amikor összekapcsoljuk ezeket az oldalakat. Melyik oldal melyikre hivatkozik, milyen kapcsolatok a leggyakoribbak ezek között az oldalak között, és ezáltal létrejön egyfajta a tudás arról, hogy milyen információ található meg az interneten. Ez a háttérben zajlik, még azelőtt, hogy a felhasználó bármit csinált volna. Mire arra kerül a sor, hogy én leülök egy böngésző elé, és beírom azt, hogy palacsinta recept, addigra ezek a háttér működések már végeztek, és létrehozták azt a tudásbázist, amiben maga a keresés zajlik. Leülök, beírom egy palacsinta recept, és akkor előjönnek a legérdekesebb palacsinta receptek. És ez egy nagyon érdekes kihívást jelentő kérdés, mert ha mondjuk van az interneten 100 palacsinta recept, akkor melyiket mutassa meg a Google nekem? És ennek az egyik módszere az a népszerűség szerinti indexelés. Tehát azt látjuk, hogy bizonyos oldalra többen hivatkoznak, vagy gyakrabban használják, vagy gyakrabban jelenik meg, akkor lehet feltételezni, hogy az egy népszerű recept, és akkor az előrébb kerül az eredmények listájában, és akkor aki egy palacsintára vágyik, ott van az alaprecept, meg lehet kenni utána a legvárra megenni, és örül az egész család. De mi van akkor, ha mondjuk nem csak egy alappalacsintát keresek? Mi van akkor, ha valami különlegeset szeretnék ma csinálni? Vagy mondjuk olvastam valahol egy érdekes vaníliakrémes áfonyás palacsintáról, annak a receptjét hogy találom? Ezért maga az indexelési folyamat és az információ visszaadási folyamat azt is nézi, hogy időben milyen oldalak és milyen linkekről beszélnek az emberek, jelenik meg mondjuk a közösségi médiában gyakrabban, és hogyha az látszódik, hogy egy bizonyos recept de gyakrabban hivatkoznak, mondjuk az utóbbi 24 órában, akkor az a keresési eredmény is magasabbra kerül az eredménylistában. Ezért, hogyha én hallottam a rádióban, vagy egy barátomtól erről az izgalmas palacinta receptről, akkor az nagyobb valószínűséggel fog a keresési lista elejére kerülni, mint egy olyan recept, amiről senki nem beszél, vagy amire senki nem kattintott már hetek óta. Ez egyfajta tudomány és mágia együtt, hogy mi alapján kerül egy bizonyos keresési eredmény a lista tetejére, és mi alapján kerül a végére. Ezen folyamatosan dolgoznak a Google mérnökei és termékfejlesztő menedzserei, mert gyakorlatilag ebben az amúgy titkos algoritmusban van a keresési eredmények titka.
Titkos algoritmus, mágia és tudomány. Nyilván például Valentin napkor, ami kevesebb, mint egy hete volt, sokan rákerestek az emlegetett palacsinta receptjére, viszont nagyon sokan felvetik azt a kérdést, és megértettem, hogy titkos algoritmusról beszélünk, hogy a Google lehallgat minket. Ezzel kapcsolatban mit tudsz elmondani? Összeesküvés elmélet, mágia, titkosítva van?
Ezzel egyébként én is gyakran találkoztam, még mielőtt Google-hoz csatlakoztam, hogy keresek valamire, és annyira beleillik, ez nem igaz, hogy nem hallgatóztak, vagy nem jutottak plusz információhoz, hogy lehet egy ennyire témába vágó és pont nekem illő eredmény a lista tetején. De így belülről azt látom, hogy a privacy és data protection, tehát maga a személyes adatok védelme és titkosan kezelése, az nagyon-nagyon komolyan van végülvéve a cégen belül. Tehát a belső eszközök, az információ hozzáférés. Mindenki csak akkor férhet hozzá egy információhoz, hogyha nagyon szüksége van rá, és néha még akkor sem. Tehát le van korlátozva, hogy ki milyen információhoz férhet hozzá. Még akkor is, hogyha nagyon kellene neki, mert valamilyen szolgáltatásban hibát keres például, akkor sem biztos, hogy hozzá tud férni azokhoz az adatokhoz, ami amúgy könnyebbé tenni az ő hiba keresési munkáját. Tehát én azt látom, hogy ez nagyon komolyan van véve, és vérrel van véve. Tehát ezen kirugathatja magát az ember, hogyha bármilyet olyat akár csak meg is próbál csinálni, ami ezekkel az adatokkal való visszaélést jelenthet.
Beszélgessünk akkor a tudomány részéről is, és mint újságíró merül fel bennem a kérdés, hogy a Google fel tud ajánlani nekünk egy-egy keresésre olyan cikkeket, olyan tartalmakat, amelyek akár álhírt tartalmaznak, akár valamilyen propagandát, vagy akár gondolhatunk egy olyan példára is, hogy beírunk tüneteket a Google-be, egy fejfájásnak a tüneteit, és most idézőjelben mondom, a Google doktor felállít egy olyan analízist, amitől legszívesebben a sarokba vonulnánk el sírni. Hogyan lehet akkor ezek ellen harcolni, hogy a találatok valósak és relevánsak legyenek?
Ez egy nagyon érdekes kérdéskör, és egy nagyon nehéz kérdéskör. Előkerült ez a koronavírus kapcsán, vagy például az ukrajnai háború kapcsán, ahol rengeteg információ és téves információ érhető el az interneten, és vannak olyan helyzetek, amikor konkrétan életek múlhatnak rajta, hogy egy valós információ jusson el a felhasználókhoz, tehát úgy gondolom, hogy ez egy nagyon komoly felelősség a cég számára. Amiért ez egy nehéz témakör, az, hogy ha én, mint személy ránézek egy cikkre, és elolvasom, vannak hogy lehet ez igaz, van itt valami gyanús, nézzünk utána jobban. A számítógép számára ez mind csak szöveg. Az igazi információ is, és a téves információ is szöveg, és nincs lehetőség arra, nincs az a fajta kritikus gondolkodás még meg, ami alapján el lehetne dönteni, melyik információ igaz, és melyik információ téves. Ezért a Google szorosan együttműködik kutatókkal, törvényhozókkal, tartalomszolgáltatókkal, civil szervezetekkel, hogy megtalálja azokat a forrásokat, amik megbízhatóak, és amikre lehet támaszkodni egy ilyen automatikus moderációs rendszer elkészítéséhez. Például a YouTube a koronavírus első 18 hónapjában 1 millió videót távolított el, amiben megtévesztő információk voltak magáról a koronavírusról. De ez egy nagyon nehéz témakör, mert nagyon nehéz megbízható információforrásokat találni, amit utána használhatnának az automatikus módszerek moderálásra. Tehát ez egy folyamatban lévő és folyamatosan fejlesztést és figyelmet igénylő terület. Szeretném meg kiemelni, hogy azzal együtt, hogy a Google igyekszik és van moderáció, semmi nem helyettesíti az emberek józan eszét. Az, hogy megnézek egy információt, és hogyha bár az információ forrása, vagy szövegezése, vagy a korábbi ismereteimmel fölösen ellentétes dolog jelenik meg, azért ott akkor érdemes utána nézni, még akkor is, hogyha az automatikus moderáció még nem szűrte ki azt az információt. Tehát hagyatkozzunk magunkra, hagyatkozzunk a saját ismereteinkre, és nézzünk utána a dolgoknak.
Ez a már sokat emlegetett kritikus gondolkozás, amit sokan elővesznek ebben a témában. Felmerül a kérdés, hogy a mesterséges intelligencia segíthet a Google-nek a szűrésben, illetve segíthet abban a mesterséges intelligencia szűrés szempontjából, hogy kiszűrje azokat a tartalmakat is, amelyeket mesterséges intelligencia generált és nem valósak?
Ez egy folyamatos harc. A mesterséges intelligencia generált tartalmakat, és az ellen mesterséges intelligencia pedig próbálja detektálni és észrevenni az, hogy melyik tartalom az, ami generált, és melyik tartalom az, ami valós forrásból származik. Én úgy gondolom, hogy ez a terület még évekig oda-vissza csaták forrása lesz, és igen, a mesterséges intelligencia talán segíthet, de a mesterséges intelligencia sem jobb, mint az az adatmennyiség, amit a mesterséges intelligencia tanítás használ. Az mindenképpen akár az automatikus, nem mesterséges intelligencia moderációra, akár a mesterséges intelligenciára nézünk, mind azzal kezdődik, hogy kell egy megbízható adatforrás. És van-e ilyen adatforrásunk, vagy nincs? Az, hogy mennyire komplex kezelési mechanizmusokat ültetünk rá utána erre az adatforrásra, például a mesterséges intelligencia, az segíthet, de maga az alapkérdés, a megbízható információ az nem tűnik el.
Fogunk még beszélgetni a mesterséges intelligenciáról, ám azelőtt még ejtsünk egy pár szót általánosságban is a Google-ről és a különböző szolgáltatásokról. Lehet azt tudni, nyilvános az az adat, hogy hány felhasználót számlál a Google?
Vannak erre adatok. Elmondhatom büszkén, hogy több milliárd ember használja a Google szolgáltatásait. Nagyjából 5 milliárd alkalmanként lehet ez több is. Ennek a szolgáltatás halmaznak a két legnagyobb eleme, a keresések és a Gmail az így. A kereséseknél percenként nagyjából 6 millió keresés zajlott. Ami alatt mi most beszélgettünk, ez alatt a pár perc alatt, ez alatt is több millió keresés futott be a Google-hoz párhuzamosan, és több millió keresést szolgáltak ki. Tehát ezek azért elég nagy számok, amit műszaki szempontból nagyon érdekes, mert ahhoz, hogy ennyi felhasználót egymással párhuzamosan ki tudjunk szolgálni stabilan, ahhoz már nagyon komoly felkészültség és trükkök kellenek a technikai platform oldalán is.
És hát ott vannak a különböző más szolgáltatások, legyen szó Google Maps-ről, a térképszolgáltatásról, a Google Translate-ról, a fordítóról, a Google Drive nevű felhőtárhelyről, a Gmail-ről, de akár beszélhetünk a YouTube-ról is. Ezeknek is rengeteg felhasználója van, de véleményed szerint mi adja ezen szolgáltatások sikerességét, vagy te hogyan ítéled meg saját vélemény szerint a Google teljes kínálatát?
Szerintem minden terméknél, így a Google termékeinél is egy kulcsfontosságú dolog van, egy felhasználó számára lényeges problémára kell megoldást kínálni. Legyen a megoldás könnyen használható és hozzáférhető, és segítse a felhasználó életét. Gondoljunk például a Gmailre, ha én kommunikálni szeretnék, beszélgetni szeretnék egy családtaggal, barátokkal, vagy szeretnék egy ajánlatot tenni egy potenciális ügyfelemnek, akkor szükségem van egy olyan kommunikációs csatornára, ahol őket el tudom érni. Vagy mondjuk a Google Maps-nél, hol vagyok, hogy jutok haza? Vagy a YouTube-nál szeretnék megtanulni valamit, hogy van valami, amit én szeretnék megmutatni a világnak, a tudásomból, a tehetségemből, és akkor csinálok róla egy videót, feltöltöm a YouTube-ra, és elérhetővé teszem mindenki számára. Ezek mind valós problémák, ami komolyak a felhasználó életében. A Google létrehoz egy szolgáltatást, aminek van egy intuitív felhasználói felülete, legtöbb esetben az alapverzió ingyenesen hozzáférhet, és akkor hirtelen egy csomó ember számára megoldódnak ezek a problémák. Szerintem ez a kombináció a lényegi probléma, amit megoldunk könnyű és hozzáférhető módon.
De a szolgáltatásokat mindig fejleszteni is kell, hogy napra készek, frissek legyenek, hogy minél több felhasználót lehessen velük megfogni. Milyen fejlesztések vannak jelenleg a Google-nél, milyen irányba történnek ezek?
Gyakorlatilag minden termék folyamatos fejlesztés alatt áll. Ez azt jelenti, hogy hiába van egy szolgáltatásnak már most több milliárd felhasználója, ez sosem áll meg. Mindig vannak olyan új funkciók, vagy olyan új újítások, ami mentén valami plusz lehet adni a felhasználó életéhez, de a stratégiai szintű nagy fejlesztések között a Gemini és a mesterséges intelligencia, ami jelenleg viszi a fókuszt és a legnagyobb erőforrásokat.
Tényleg mindjárt eljutunk a mesterséges intelligenciához, de azelőtt röviden beszéljünk arról is, hogy vannak fejlesztések, de gondolom, hogy emellett ott kell legyen a folyamatos karbantartás is a különböző szolgáltatások esetében, mindegyik szolgáltatás erre rászorul, gondolom én. Ez hogyan történik a Google-nél?
Teljesen egyetértek, tehát a szolgáltatásokat stabilan kell tartani, elérhetőként kell tartani, és karbantartásra is szükség van. Az a szolgáltatás, amit egy felhasználó kívülről lát, az csak a jéghegy csúcsa. Egy kis elem, ami egy csomó más elemre támaszkodik, hivatkozik a Google szolgáltatásain belül, és hogyha ezek közül, a kis elemek közül valamelyiknek elkészül egy új verziója, vagy valamelyiket már nem szeretnénk támogatni és leállítjuk, akkor az a szolgáltatás, ami a felhasználó felé mutat, szintén frissítésre, változtatásokra van szükség. Ezt a karbantartást a szoftverfejlesztő mérnökök végzik. Általában ugyanaz a csapat csinálja egy szolgáltatás karbantartását, amelyik magáért a szolgáltatásért felelős, tehát amelyik az új funkciókat hozza létre. Tehát egy csapat csinálja az új funkciók hozzáadását és a karbantartást is. Ezen kívül a stabilitás és az elérhetőség az a rendszer mérnökök területi körébe tartozik, erre külön csapatok vannak. Mivel a Google felhasználói bázisa az egész világon elosztottan van jelen, ezért a Google szervereknek is elosztva kell jelen lennie. Amerikában, Európában, Ázsiában, mindenhol vannak, szinte minden országban olyan pontok, ahol a Google szerverek megtalálhatóak, és az itt a rendszermérnökök azon dolgoznak, hogy ne csak jók legyenek ezek a szolgáltatások, hanem folyamatosan elérhetőek és stabilak is legyenek.
Beszélgessünk a Google reklámokról is, hiszen felmérések mutatják azt, hogy globálisan minden hetedik reklámra elköltött dollár az a Google zsebébe vándorol. De mennyire tartod te hatékonynak a Google Ads-eket, a Google hirdetéseit, mennyire lehet őket pontosan célozni, hogy a megfelelő szemét érjék el, és lehetőségekhez mérten a megfelelő időben, ugye az úgynevezett just-in-time reklám.
Erre vannak különböző mérési módszerek, hogy mi az, ami hatékony, meg mi az, ami jó. Az egyik ilyen mérési módszer az a click-through rate. Ez azt méri, hogy ha egy hirdetést megjelenítünk egy felhasználónak, akkor rákattint, vagy nem kattint rá. Ez a rákattintási arány, ez nagyon változik attól, hogy milyen fajta hirdetésről, milyen fajta termékről van szó. Ingadozhat 4-9% között is, tehát hogy mondjuk minden tizedik felhasználó kattint rá egy hirdetésre, de lehet akár 10-12% is. Ez attól is függ, hogy éppen milyen termékről van szó, meg attól is függhet, hogy mennyire jól sikerült azt a hirdetést megfogalmazni, a képanyagot összerakni. Tehát egy csomó faktor van, ami beleszámít. De a Google szempontjából, ami a Google felelőssége, az, hogy releváns legyen ez a hirdetés a kereső személy számára. Arra, amit éppen keres, amilyen napszak éppen van, amire éppen szüksége van, ahhoz illő hirdetés kerüljön a felhasználó elé, és hát ez azért nem egy triviális feladat, ezért is van, hogy nem 100% ez a kattintási arány, hanem hogyha minden tizedik felhasználó rá kattint, az már jónak számít.
És akkor térjünk rá a mesterséges intelligenciára, hiszen ez az a technológia, ami nagyon sok embert lázban, vagy esetlegesen félelemben is tart. Ugye már több mint egy éve jelen van, vagy köztünk van az OpenAI ChatGPT, ami után a Google-nek is válaszolnia kellett erre egy technológiával, így született meg a Google Bard, a vállalat első saját mesterséges intelligenciája. Aztán pedig ezután következett a Gemini. De haladjunk sorban. Mi volt a Google Bard, és mit tudott ez a mesterséges intelligencia, mennyire volt felhasználó barát?
Felhasználónak felhasználó barát volt, viszont a Gemini átnevezés az nem véletlenül történik. Az a modell, ami emögött a szolgáltatás mögött van, az mostanra jutott el egy olyan szintre, hogy átütő jellegű, átütő sikert tudjon megvalósítani a piacon. Én úgy gondolom, hogy mind a ChatGPT, mind a Geminivel egy újfajta ipari forradalom zajlik a világban. Ahogy például az első ipari forradalomban a gőzgép leváltotta a lovaskocsit, megszületett a vonat, amitől aztán sokkal gyorsabban és gazdaságosabban lehetett árukat szállítani, és ezután aztán átalakította a gazdaságot, a társadalmat, a munkalehetőségeket. Véleményem szerint egy hasonló robbanásszerű átalakítást válthat ki a ChatGPT és a Gemini, illetve az ehhez hasonló mesterséges intelligencia modellek, ami nagyon-nagyon izgalmas, új szolgáltatási lehetőségeket nyit ki, de egy kicsit talán ijesztő is lehet azok számára, akik ebben nem jártasok. Én úgy gondolom, hogy mint ahogy az 1700-as években nem kellett senkinek se tudni, hogy hogyan működik a gőzgép, most sem szabad megijedni az ilyen nagy szavaktól, mint mesterséges intelligencia, hanem ki kell próbálni és megnézni, hogy ez mire jó. Hogy lehet ezt használni? Mire tudom én használni a magánéletben, mire tudom esetleg használni a munkában? Vannak olyan funkciói, amivel én gyorsabban, hatékonyabban tudok dolgozni a munkahelyen. Mondok egy példát. Én például többször használtam már szövegek elkészítésekkel. Csináltam egy teljesítményértékelést a csapattagról, és utána megkértem a Geminit, hogy fogalmazza át nekem. És kaptam egy olyan szöveget, ami angol nyelvhasználat szempontjából teljesen helyes, választékos, és bizonyos szempontból jobban megmutatta azt az eredményt, amit én eredetileg szerettem volna. Magát a tartalmat én raktam oda, de a szövegezés, a megfogalmazást, azt a Gemini csinálta, és ezzel összességében egy sokkal jobb minőségű szöveghez jutottam, mint hogyha én magam írtam volna. De ugyanígy lehet ez hasznos álláskeresésnél, mondjuk egy motivációs levél írásához, tanulásnál nem csak arra tudunk keresni, hogy mikor született Mátyás király, hanem meg lehet kérdezni a mesterséges intelligenciát, hogy elemezze Mátyás király intézkedéseinek gazdasági előnyeit és hátrányait. Tehát sokkal komplexebb dolgokat meg lehet kérdezni a mesterséges intelligenciától, mint a sima keresőtől. Ezt amúgy mi a családban annyira komolyan vesszük, hogy elkezdtük a kisiskolás gyerekeket tanítgatni, meg hagyni kicsit őket játszani a Geminivel, hogy belejöjjenek abba, hogy kell egy ilyen mesterséges mesterséges intelligenciával beszélgetni, és én erre buzdítanám a hallgatókat is. Nincs itt semmi ördöngőség, oda lehet menni gemini.google.com-ra, és meg lehet kérdezni egyszerű dolgokat, összetett dolgokat, meg lehet kérni a Gemini-t szövegek megfogalmazására, és egyszerűen csak játszani egy kicsit a szolgáltatásra, hogy mi az, amire működik, mi az, amire esetleg nem működik.
Érdemes, és valóban érdekes kipróbálni ezeket a mesterséges intelligencia szoftvereket. Én is játszottam mind a Gemini-vel, mind a ChatGPT-vel, és hogyha itt van ez az összehasonlítás, akkor mind a két szoftvernek van előfizetéses rendszere. Nyilván a Gemini-ről kérdezlek, hogy mit kapunk akkor, hogyha előfizetünk a szolgáltatásra, vagy mivel kapunk többet a nem előfizetőkhöz képest, azokhoz képest, akik ingyenesen használják.
A Google előfizetéses modellje a Google van, ez a Google legokosabb modelljét teszi elérhetővé a felhasználók számára, több tárhelyet is biztosít a Google Drive-on, illetve hamarosan e-mailben és dokumentumokban is be fog integrálódni ez a Gemini mesterséges intelligencia alapú fejlesztések, szolgáltatások. Én arra számítok, hogy a Gemini-nek folyamatosan új verziói fognak kijönni a következő időszakban, mert a mesterséges intelligencia olyan terület, amire minden cégnek, de különösen információval foglalkozó cégnek, mint a Google, folyamatosan fókuszálnia kell.
Lesznek tehát újabb változatai a Gemini-nek, de mi a terve hosszabb távon a Google-nek a mesterséges intelligenciával? Hogyan fogja, ha egyáltalán fogja beépíteni a szolgáltatásaiba a mindennapos felhasználásba?
Én úgy gondolom, hogy a mesterséges intelligencia nem csak a Google számára, hanem minden cég számára meghatározó lesz már a közeljövőben. Rengeteg felhasználási terület van, ami még jelenleg nem is tudjuk, hogy mi az, amit meg lehet valósítani, és mi az, amit nem, de ami alapvetően változtathatja meg, hogy az emberek milyen szolgáltatásokhoz jutnak hozzá, illetve mit tudnak megcsinálni. Például, hogyha az oktatást veszem, a tanulás új formái kerülhetnek elő. Odaad foghatok egy 3 oldalas, vagy egy 10 oldalas szöveget, odaadhatom a mesterséges intelligenciának, és nem csak, hogy kérhetek egy összefoglalót róla, hanem konkrét kérdéseket tehetek fel a szöveggel kapcsolatban. Nem csak olyan kérdéseket, ami egy-egy szóra vonatkozik a szövegben, hanem összefüggéseiben, háttéri információkkal ellátott kérdéseket. Ezt, hogyha valaki bevezeti a tanulásban, egy olyan eszközt kap a kezébe, amivel sokkal gyorsabban és hatékonyabban tud tanulni. Vagy vegyük például az egészségügyet. Simán el lehet képzelni egy olyan orvostámogató eszközt, aki szakmai eszmecserére képes az orvossal. Mert ott vannak nála a legfrissebb kutatási eredmények, hatalmas adatmennyiség arról, hogy milyen betegségeknek milyen tüneteik vannak, és ezzel a mesterséges intelligenciával egy orvos jelentősen megnövelheti a saját diagnosztikai pontosságát, hiszen a legfrissebb információ és nagy mennyiségű információ könnyen elérhető, könnyen kereshető formában ott van az orvos kezében. Szerintem ez a fajta szakmai eszmecsere, amit egy mesterséges intelligenciával meg lehet valósítani, az egy nagyon érdekes lehetőséget nyit meg az egészségügyben, és mind a tanulásnál, mind az egészségügynél számomra nagyon izgalmas látni, hogy ezek szolgáltatások elérhetővé válhatnak területtől függetlenül. Tehát egy falusi kisgyermek, vagy egy vidéki orvos számára ugyanúgy elérhetővé válhat, mint annak, aki mondjuk a fővárosban lakik, vagy egy másik országban lakik, ahol esetleg könnyebb hozzáférni ezekhez az információkhoz. Tehát egyfajta egyenlőséget, egy nagyobb demokratikus egyenlőséget hozhatnak ezek a szolgáltatások. Szerintem ez egy nagyon izgalmas potenciál. Ugyanakkor, ha valaki munkára, pénzkeresésre akarja használni a mesterséges intelligenciát. Például volt egy történet, valaki szeretett volna kiadni egy gyerekeknek szóló könyvet, de nem talált kiadót hozzá. Egy mesterséges intelligenciával generáltatott illusztrációs képeket, és ezzel összeállított egy online könyvet, amit már önmaga ki tudott adni. Neki csak arra volt szüksége, hogy a saját kreativitásával létrehozza magát a történetet, és minden más, ami plusz ilyen adminisztratív nehézsége egy könyvkiadásnak, abban a mesterséges intelligencia tudott segíteni. Úgy gondolom, hogy itt a felhasználási területek még nem is értjük pontosan, hogy mire és milyen mértékben lehet majd használni a mesterséges intelligenciát, de már most látszódik, hogy komolyan átalakíthatja, és könnyebbé teheti az emberek mindennapjait.
Pont erre az átalakításra, átalakulásra szeretnék én is rákérdezni, hogy akkor hogyan befolyásolhatja a jövőben a Google és a Google szolgáltatása az életünket, illetve nagyobb léptékben nézve a társadalmi és gazdasági folyamatokat.
maga az információhoz való hozzáférés a mesterséges intelligencia nélkül is komoly befolyásoló tényező. Az emberek gazdasági döntéseket hoznak szinte minden nap, szavaznak, amivel politikai kérdések dőlnek el, országvezetési kérdései dőlnek el. Tehát itt nagyon fontos az információhoz való szabad hozzáférés és egyenlő módon való hozzáférés szerintem. Nagyon fontos a jövőbeli társadalmak egészségügyi szintje szempontjából, és erre jön rá a mesterséges intelligencia, ami egyenlően elérhetővé válhat különböző területeken, és ezzel kiegyenlítheti talán a különbségeket a különböző területek között. Én nagyon szívesen látnék egy olyan világot, ahol a internet és a mesterséges intelligencia mentén sokkal kisebbek a korlátok országok és területek és lakóhelyek között, mint jelenleg.
Zárjuk akkor ezzel a Google-ös részt, de így a műsor végéhez közeledve még van egy érdekes téma, hír, mégpedig az, hogy március 2-án Marosvásárhelyen a Kultúrpalotában a Limitless-en fogsz előadni, és arra kérnélek, hogy kicsit spoilerezzünk, hogy divatos szóval éljek. Miről lesz szó az előadásodban?
Hosszú évek óta fejlesztő csapatok szervezésével és vezetésével foglalkozom, és az előadás a különböző méretű, típusú, ipari környezetből származó cégeknél szerzett tapasztalatom egyfajta összefoglalása lesz, hogy hogyan lehet úgy segíteni a csapatokat, úgy alakítani a környezetet körülöttük, úgy alakítani a csapat eljárási rendjét, hogy azzal egyszerre legyen nagyon hatékony, jól haladjon a munka, megtaláljuk azokat a feladatokat, amiket a legfontosabb megoldani, de ugyanakkor érezzék is jól magukat az emberek. A szoftverfejlesztés szerintem egy kreatív munka, ami akkor halad jól, hogyha megfelelő körülmények vannak a csapaton belül és csapat körül is. És erre fogok tippeket adni más fejlesztőknek és más csapatvezetőknek, hogy lehet ezt a, még ha nem is ideális, de folyamatosan egyre javuló és növekvő hatékonyságot elérni a csapaton belül és a cégen belül.
Összegzés gyanánt, mekkora szerepe van a mindennapokban a Google-nek, és mire lehet számítani akkor címszavakban a jövőben a vállalattól?
A Google több milliárd ember mindennapjait teszi könnyebbé olyan szolgáltatásukkal, mint például a Gmail, a navigáció a Google Maps-el, tanulás, szórakoztatás a YouTube-val. Ez már jelenleg hatalmas lehetőségeket nyit meg több milliárd ember számára, és a jövőben ez talán még tovább fokozódhat a mesterséges intelligenciával. A Google mindig is a élvonalába tartozott az innovatív szolgáltatásoknak többet között a mesterséges intelligenciával is. Úgy gondolom, hogy magánemberek, cégek, törvényhozók számára a mesterséges intelligencia, mint témakör nagyon fontos és átalakító erejű lesz a következő években, és ezért fontos, hogy ezek az átalakulások országszinten, nemzetközi szinten is etikusan valósuljanak meg. Véleménye szerint vannak olyan területek, amiket nem szabad odaadni egy mesterséges intelligenciának, például emberek élete fölött dönteni, szociális segélyek fölött dönteni, orvosi döntéseket meghozni. Én ezt egyfajta kockázatnak látom, hogy még sokan nem ismerik a határait a mesterséges intelligenciának, mi az, amit szabad, mi az, amit nem szabad a kezébe adni, és remélem, hogy kialakul egy olyan dialógus törvényhozók cégek között, akik mesterséges intelligenciával foglalkoznak, ami alapján kialakul egy konszenzus arról, hogy mi az, amiben szabad mesterséges intelligenciát tenni, és mi az, amiben nem.
Meg fogja változtatni, vagy nagy valószínűséggel megváltoztatja az életünket a mesterséges intelligencia, de ahogy az 1700-as években a gőzgéptől, úgy most a mesterséges intelligenciától nem kell megijedni, látni kell a szép oldalát, és érdemes vele idézőjelesen játszani, kipróbálni a technológiai újítást. Erzsébet, ezzel elérkeztünk a mai digitális világ végéhez. Köszönöm, köszönjük, hogy itt voltál, és válaszoltál a kérdésekre.
Köszönöm a beszélgetést.
Hölgyeim és uraim, ez volt már a digitális világ, benne Somogyi Erzsébettel, a Google munkatársával, akinek köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Önöknek, tisztelt hallgatók, külön köszönet a figyelmükért. Lassan 21 óra, és át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van, és rólunk szól. Illetve, ha lehetőségük van rá, látogassanak el weboldalunkra, a marosvásárhelyiradio.ro-ra, vagy a Spotify csatornánkra, a Kikötőre, ahol többek között ez a beszélgetés is visszahallgatható lesz. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, jó éjszakát. Viszont hallásra!
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott.